Rádió Didakta. Beszélgetések és történetek a kíváncsiságról, iskolákról és tanfolyamokról, vizsgákról, jegyekről és diplomákról, műveltségről és szórakozásról, mesterekről és tanítványokról, tanulásról és tudásról. Azoknak, akik tudják, hogy tudatlanok, és azoknak is, akik mindent tudnak már.
Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Albert Mária, a műsor szerkesztője, szeretettel üdvözli Önöket. Ma esti műsorunk témája a színházi nevelés és a tanítási dráma. Vendégünk volt a stúdióban Takács Gábor, színész, drámatanár, a Káva Kulturális Műhely művészeti vezetője. Tegnap fejeződött be az a kurzus, amelyen 10 napon keresztül ismerkedhettek a résztvevők a tanítási drámával. Műsorunkból megtudhatják, hogy mi is a tanítási dráma, hogyan fonódik össze a pedagógia és a színház, és miért érdemes egy pedagógusnak megtanulni a drámapedagógia és a színházi nevelés módszereit. Hallgassanak bennünket szeretettel!
Miértünk van? Rólunk szól!
A mi rádiónk.
Szeretettel üdvözlöm a Rádiódidaktában Takács Gábort, aki épp most fejezett be egy hosszú színházi nevelési kurzust. És azt szeretném, hogy erről a tapasztalatról meséljen nekünk egy kicsit.
Üdvözlöm a hallgatókat, rögtön pontosítanom kell egy picit.
Igen.
Ez nem színházi nevelési kurzus, hanem az volt a cím, hogy a komplex dráma működése, és ez a tanítási drámával foglalkozó kurzus volt, elsősorban pedagógusoknak, de voltak színházi oldalról is emberek, tehát volt dramaturgként, meg színészként is volt itt valaki.
Hány résztvevője volt?
22-en indultunk, 21-en be is tudtuk fejezni. Az élet egy kicsit közbeszólt az egyik résztvevőnél. Nagy erőfeszítést kívánt a résztvevőktől is. Tehát 10 napra megoldani, hogy reggeltől estig most erről szóljon az életük, ez egy kicsit nehéz feladat lehetett, úgyhogy ez nem mindenkinek sikerült.
Vagyis egy valaki.
Egy valakinek, úgyhogy igen.
De hát nem a tananyag riasztotta el, hanem elhívták egyéb kötelességek.
Kicsit a fejére omlott az élet. Őnek is egy képzést kellett indítani, és aztán az utolsó 3 napra esett ki végül. Tehát és a kurzus nagy részét egyébként velünk együtt végigcsinált. Csak az utolsó 3 nap maradt el.
A Marosvásárhelyi Rádió hallgatói számára, és különösen a Rádiódidakta hallgatói számára nem ismeretlen a Káva Kulturális Műhely. De azért néhány szót szóljunk erről, amit ti úgy hívtok, hogy a résztvevők színháza, és hogy kapcsolódik ez a pedagógiához, vagy a fiataloknak a neveléséhez.
A Káva Kulturális Műhelynek vagyok a művészeti vezető, és az egyik színészdrámatanára. És hát ez a résztvevő színháza kifejezés, ez egy végül is egy általunk kitalált brand tulajdonképpen. Utal egy létező színházi műfajra, a résztvevő színházi műfajra, de végül is a lényeg az, hogy mi olyan színházi nevelési előadásokat készítünk, ahol a gyerekekkel, fiatalokkal dolgozva őket nem csak nézői szerepbe, hanem résztvevői szerepbe vonjuk be, és ez a fő profilja a társulatnak egyébként, hogy ilyen előadásokat készítsen és mutasson be rendszeresen, és emellett végzünk olyan drámapedagógiai munkát, ami például drámaórák tartását is jelenti. És tulajdonképpen ennek a kettőnek a módszertana, tehát a tanítási drámának a módszertana és az úgynevezett színházi nevelési előadásoknak a módszertana, ez természetesen nagyon sokban hasonló egymáshoz. De itt most ezen a kurzuson egyébként kifejezetten a tanítási drámával foglalkoztunk, ami alapvetően egy olyan műfaj, amit egy valaki, tehát akár egy tanár, pedagógus az iskolában, az osztályban egyedül tud végezni. Színházi műfaj, tehát színházi eszközöket használ ahhoz, hogy valamilyen erkölcsi emberi kérdést állítson a vizsgálat középpontjába, és így történeten keresztül, dilemma helyzeten keresztül a gyerekekkel együtt vizsgáljon meg egy nehéz emberi helyzetet.
Menjünk bele egy kicsit mélyebben ebben, nektek hosszú tapasztalatotok van már ezen a területen, együtt dolgoztok tanárokkal, iskolákkal. Miért lenne szükség a tanítási drámára? Mi a visszajelzés, hogy mit tudnak használni ebből a pedagógusok, vagy akár a diákok, a gyerekek?
Nagyon hosszú listát lehetne itt felállítani, hogy mi az előnye. Most egyet fogok igazából kiemelni, mert talán ez a legégetőbb, vagy ez a leginkább szembetűnő. Hogy én azt hiszem, és most elsősorban Magyarországról beszélek, de talán ez a tapasztalat, ez kiterjeszthető más országokra is, akár Romániára is, hogy mi minden esetre azt látjuk otthon, hogy azok az alkalmak, amikor a gyerekek és a fiatalok a saját közösségükben, a saját problémáikkal tudnának foglalkozni, azoknak az alkalmaknak a száma vészesen lecsökkent. Nem tudom, hogy volt-e olyan aranykor, amikor ez így nagyon jól látunk ezzel, de ma azért az látszik, hogy igazából az iskola sem, és az esetek túlnyomó többségében a család sem tudja biztosítani azt a terepet, ahol biztonságos környezetben azokról a kérdésekről lehetne beszélni, ami őket érinti.
Az életről.
Az életről, ami mindannyiunkat körbevesz, ugyanazokra a problémákról. És egy ilyen drámaóra, sőt egy ilyen komplex színházi nevelési előadás, én azt hiszem, hogy egy ilyen fórum lehetőséget biztosít, egy olyan alkalmat, amikor ezek a gyerekek a saját problémáikról abban a közösségben tudnak együtt gondolkodni, amiben egyébként a hétköznapokban léteznek. És annyiból szerintem egy nagyon hasznos, izgalmas, jó módszer, hogy ez nem csak az intellektus mozgatja meg, tehát hogyha ezt valaki jól csinálja, akkor nem csak az intellektuson keresztül fogunk gondolkodni, hanem az érzelmeket megmozgatva, a cselekvésen keresztül fogunk gondolkodni valamint. Tehát ebből a szempontból nagyon hatékonynak látom. De kétségkívül nincs a kezemben három darab olyan kutatás, amit most ide le tudnék tenni az asztalra, hogy ezt bebizonyítsam. Van olyan kutatás, ami mondjuk bizonyító erővel.
Ami inkább az iskolai teljesítményre orientálódott, hát hogy igen, bizonyos semmi, képességeket hogy fejlesztenek van, az igen, ilyen típusú igen, foglalkozások.
Igen, igen. Volt olyan kutatás pár évvel ezelőtt, amit pont mi kezdeményeztünk, egy nemzetközi kutatás, ami elsősorban az úgynevezett lisszaboni kulcskompetenciák közül 5-öt vizsgált. Egész pontosan azt, hogy ezekre a kulcskompetenciákra, mint a szociális kompetencia, nyelvi kompetencia, ezekre hogyan hatnak az ilyen drámás tevékenységek. Pozitívan hatnak, de ez egy nagyon nehezen mérhető valami. Itt egy saját módszertan dolgoztak ki azok, akik ehhez értettek, a kutatók. És amit így nagy általánosságban ki lehet jelenteni, az, hogy pici változás érzékelhető a gyerekeknél, de az a pici változás, az valóban szignifikáns változás, tehát köthető, valóban köthető ahhoz, ami a dráma órán történt.
Hát azon kívül meg a tanítási folyamatoknak az eredményei azok időben nem biztos, hogy pont így rögtön van, persze, a folyamat lezárulása persze, után történnek persze, meg, tehát van olyan, hogy elterik 10 év, persze, és akkor érik be egy jól felépített igen, dolog, tehát ezt igen, én tanárként is tapasztalom, úgyhogy nem könnyű igen, eredményt
hogy,
találni
igen, ebben. Igen, azt hiszem, hogy se a tanítási dráma most a színházi előadások valószínűleg nem az ilyen némileg praktikus hasznokról szólnak, hanem tulajdonképpen ahhoz adnak hozzá, ami egy kicsit megfoghatatlanabb, de ugyanilyen, hanem fontosabb terület, hogy egyszerűen emberként milyenek vagyunk, hogy reagálunk ezekre azokra az emberi helyzetekre, amik körbevesznek bennünket, és hát számtalan olyan mikro- és makrotársadalmi probléma van, amivel lehet és kell is foglalkozni.
A Marosvásárhelyi résztvevőknek valószínűleg többféle motivációja volt. Meséld el egy kicsit ennek a kurzusnak a történetét, hogy jött össze. Kik voltak a partnerek?
Ez úgy jött össze, hogy most már szinte ilyen, most írtam majdnem azt mondom, hogy hazajáró lélek vagyok, de szóval igen, szóval több egyszer vagyok Marosvásárhelyen, hál' Istennek, valamilyen képzés keretében. Tulajdonképpen elindult egy együttműködés a Művészeti Egyetemmel, reméljük, hogy majd kialakul valamilyen kapcsolat a Nemzeti Színházzal is, és most egy olyan szakaszban vagyunk, hogy most már volt két képzés. Hát itt többen bábáskodtak, többek között te, Mari, meg Boros Kinga, meg Bak Miklósi Kingának nagyon sokat köszönjetek, hogy ez a képzés összejött. És a másik oldalról pedig azok a hallgatók, akik részt vettek egy korábbi 30 órás bevezető jellegű drámapedagógiai képzésen, ők nagyon szerették volna, hogy legyen valamilyen folytatása. Még az előbb az jutott eszembe egyébként, hogy most ma ez a 10. nap volt a képzésen, az utolsó nap, és hát egy ilyen, hát az túlzás, hogy vizsgáztunk, de hogy szóval mégiscsak valami
visszajelzés
történt, igen, próbáltuk gyakorlatba kipróbálni azt, amiről tanultunk, meg volt egy pici ilyen elméleti része, és ennek a pici elméleti résznek az egyik ilyen játékos vizsgakérdése az volt, hogy hogyan érvelnél ma egy iskolai igazgatóval, hogyha azt akarnád, hogy bevezesse a felső tagozaton választható tantárgyként a drámát. Tehát és akkor képzeld el azt is, hogy mit mondaná ellenérvként. És akkor, tehát, hogy hallgatók nagyjából ezeket a dolgokat megpróbáltak összeszedni, hogy miért lenne ma fontos. Szóval, hogy itt tartunk ebben a kapcsolatban, nagyon remélem, hogy lesz folytatása is ennek a képzésnek, vagy legalábbis, amit meg lehet ismételni talán, vagy lehet megint egy bevezető jellegű kurzust tartani. Én most úgy láttam, hogy ők elégedetten mentek el, remélem, hogy ez valóban így is van, és használni fogják azt, amit tanultak.
Többször kihangsúlyoztat, hogy biztonságos környezet. Nyilván itt szó van érzelmekről, szó van a személyes élményeknek a valamilyen megjelenítéséről, a drámajátékok, vagy különböző szerepjátékok segítségével. Hogy juthat el oda egy pedagógus, hogy tényleg biztonságosan mozogjon ezen a területen? Mire van szüksége?
Én azt gondolom, hogy egy alapképzésre mindenképpen szüksége van. Tehát, hogy én azért választottam, vagy javasoltam azt, hogy legyen egy ilyen kicsit tömény, 10 napos, közel 90 órás képzés az, amit most végigcsináltunk, mert azt gondolom, hogy ez az az alap, amivel én elmerem engedni a hallgatókat, azzal a biztatással, hogy itt most nagyjából az alapokat megkapták, nagyjából látják, hogy lehet összeállítani egy ilyen játékot, innentől kezdve megvannak nekik azok a figyelmeztető jelek, hogy mire kell figyelni, és most el lehet kezdeni gyakorolni. Szerintem ennél kevesebbel ezt a műfajt nem lehet elengedni. Többféle biztonságról is beszélünk, tehát az ő biztonságukról is, hogy mikor érzi úgy, hogy ő most már azon a szinten van, hogy ki mer próbálni játékot. Nyilván erre próbáltam nagyon biztató jeleket adni, hogy ez nem az a műfaj, amit fejben kell csinálni. Tehát ezt kipróbálni, fognak hibázni, igen, de remélhetőleg semmi olyan hibát nem fognak elkövetni, ami másnak a kárára lenne. Tehát van az ő biztonságuk, és a képzésnek egy nagyon fontos része annak a biztonságnak a megteremtése, ami a játszóknak a biztonsága. Hiszen ha itt arról beszélünk, hogy mindenféle nehéz mikro- vagy makrotársadalmi problémákat helyezünk fókuszba, ezek lehetnek nagyon nehéz történetek.
És
nagyon személyesek is. Tehát, hogy mi nem vagyunk pszichológusok, és nem is. Ez nem pszichodráma műfaj, tehát hogy ez nagyon érdemes elkülöníteni ezeket a műfajokat, és neki, mint drámatanár, többek között az a dolga, hogy megteremtse azt a távolságot ettől a témától, ahol ez már biztonsággal kezelhető. Ez is egy része a kurzus anyagának.
Azért, hogy azok a hallgatók, akik nincsenek igazán tisztában avval, hogy mi is ez az egész, talán érdekes lenne fölemlíteni, szó volt arról, hogy ők maguk kitaláltak foglalkozásokat vagy témákat, hogy milyen társadalmi témákat érinthet egy ilyen tanítási dráma.
Hát itt nagyon befolyásolja nyilván a részvevő gondolkodását az, hogy milyen korú csoportra gondolnak. Tehát itt ezen a képzésen 4 vizsgaórát készítettünk, tehát 4 kis csoportban dolgoztak, és tulajdonképpen született 4 drámaórának a terve, amiből egy ilyen kb. 20 perces részletet vezettek le itt ezen az utolsó napon, és aztán azt megbeszéltük. Ez a 4 téma teljesen különbözött egymástól, 2 kicsiknek szólt, 2 pedig nagyobbaknak. A kicsiknek szólók azok alapvetően meséből indultak ki.
Az de, milyen korosztály? Hány évesek?
Hát talán 6-8 éveseknek készült az egyik, az valami olyasmi probléma kört járt körbe, hogy hogyan reagálunk, mit csinálunk akkor, hogyha valakiben megbíztunk, és az nagyon átveri a fejünket, tehát becsap bennünket, hogy mi ezzel mit tudunk kezdeni.
A csalódás, igen, a bizalom elvesztésével.
Igen. A másik az egy kiközösítéses téma volt.
Ez is egy érdekes és aktuális téma.
Sok osztályban jelen van, ez egy mesebeli környezetben játszódó, kitalált történet volt, a csúcsfejűek falva, ahol egy születik egyszer csak egy kerekfejű legényke. És
volt egy ilyen rajzfilm?
Nem tudom, hogy honnan vették az ötletet, de egyszer egy ilyen mese volt. És akkor a másik 2 csoport az nagyobbakra tervezett, az egyik az felső tagozat 7.-8-osainak szólt, az egy múlt századi lány iskolát talált ki, ahol nagyon kemény szabályok vannak, nagyon rigorózus, merev szabályok, és onnan az egyik lány el akar szökni. Itt mind azért vannak a lányok, mert hogy azt remélik, hogy a tanulással kitörhetnek a saját környezetükből, tehát nem csak úgy járnak az iskolában, hanem nagyon komoly tétje van, hogy ott maradhassanak, és valamelyikük meg akar szökni. Viszont ha valaki rosszat csinál, azért kollektív büntetés jár az osztálynak. És ezt a probléma helyzete. Egy napló ellopásával indul a
tehát szabályok, történet. Megszegése és a kollektív büntetés.
Ennek a viszonya, ezt vizsgálta, és az utolsó játékunk az meg középiskolásoknak készült, és egy olyan keretbe volt helyezve, hogy egy nagyon jó nevű középiskolában vagyunk, ahol egyszer csak 3 diákról kiderül, hogy marihuánás cigarettát szívtak, és ez a probléma végig söpör a tanári karon, hogy mit csináljanak, hogy pedagógiailag most ezzel mit kezdenek ezen a helyzettel, végig söpör nyilván a diákokon és a szülőkön.
Akkor ezt lehetett problematizálni.
És ebből egy pici részleteket tudtunk megnézni, és aztán megbeszélni, hogy akkor az óravezetésnek milyen technikái vannak, hiszen elég sokat foglalkoztunk magával az óra tervezésével, de a kurzus másik fő tematikája az, hogy akkor a gyakorlatban hogy néz ki az, amikor odaállok 25 gyerek elé, és akkor megpróbálom játékba fordítani mindezt, amit kitaláltam.
Lehet, hogy a hallgatók azon gondolkodnak, hogy azoknak a pedagógusoknak, akiknek nagyon sok munkájuk van az órákon kívül is, adminisztráció, stb., hogy van még energiájuk ezt is végigcsinálni, vagy egyáltalán lehetőségük arra, hogy színészként részt vegyenek, vagy egy helyzetet megteremtsenek, vagy egy fantáziajátékot beindítsanak. Milyenre? Nekem van válaszom, de szeretném hallani.
A hallgatóknak van válasz rá, mármint, hogy a résztvevőknek, ugyanis az egyik kolléga azt fogalmazta meg, hogy a záró körben, amikor elbúcsúztunk egymástól, akkor mondta, hogy hát ő azért nagyon örül, hogy itt volt, mert hogy ő azt tapasztalta, hogy a kiégés ellen neki muszáj dolgoznia valahogy. Ő azt találta, hogy mindig valami újat kell tanulni ahhoz, hogy így a pályán tudjon maradni és lelkesedhessen. Kétségkívül ehhez a módszerhez szenvedély kell, szerintem, mert ez egy energia befektetés. Ezzel sokat kell foglalkozni, tehát ez nem olyan, amit így kirántasz 5 perc alatt, mert adott esetben napokat, heteket kell vele foglalkozni, viszont az is tény, hogy nagyon-nagyon sokat hoz vissza, nagyon sokat kapsz vissza. Hogyha megterveztél egy játékot, akkor azért az több osztályban el tudod játszani, tehát azért nincs az a veszteség, hogy csak egyetlen egyszer próbálhatod ki. Másrészt szerintem az fontos része ennek a dolognak, hogy igen, ennek a módszernek egy nagyon fontos eleme az, hogy játszunk, és a tanár is játszik, és adott esetben ő is szerepbe lép, de ezt nagyon próbáltam mondani a hallgatóknak, hogy nem kell színésznek lenni, nincs szükség ahhoz, hogy valaki színészi képességekkel rendelkezzen, játékkedv, az igen. Tehát ha nincs játékkedv, akkor ez a műfaj nem az övé, de ha van, akkor bátran vágjon bele.
Akkor nem levesz az energiáiból, hanem feltöltődik
tőle. Én azt remélem, hogy igen, kétségkívül macerás, meg most ők biztonságban voltak abban a szempontból, hogy csoportokba terveztek, nem egyénileg. Sajnos a hétköznapokban ugye az lesz a tapasztalat, hogy ha ő akar valamit ezzel foglalkozni, akkor bizony neki kell ülnie, és akkor legfeljebb, hogyha még talál maga mellé olyan szenvedélyes kollégát, akivel ezt meg tudja oldani, akkor szuper, de alapvetően egyedül fog dolgozni. De remélem, hogy adott annyi löketet ez a 10 nap, hogy lesz kedvük és energiájuk ehhez.
Ugye a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről volt szó, arról, hogy itt hát több minden történt, mondjuk ezekről én is tudok, sikerült elhozni egy előadását a Kávának, és szó volt arról, hogy esetleg a Nemzeti Színházzal kialakulhat egy együttműködés, hogyha ez szerencsésen alakul, akkor mire számíthatnak a Marosvásárhelyi és Marosvásárhely környéki érdeklődők?
Ha minden jól megy, ha be tudunk adni közösen pályázatot, pontosabban, tehát a Káva be tud adni pályázatot, amihez partnerként fel tudja mutatni a Nemzeti Színházat, és ha a pályázat nyer, akkor a következő évadban tudunk hozni legalább 2 előadást, amit itt be tudunk mutatni a színházban, és akkor ez megint egy jó lehetőség arra, hogy akkor most egy picit a színháznak a szakemberei, színészek, dramaturgok, rendezők találkozzanak ezzel a műfajjal. Én nagyon remélem, hogy valahogy ezt a képzést tudjuk majd valamilyen formában folytatni, és hát az is van, hogy ősszel indul egy alapképzés, csak ebbe azért vagyok én kicsit bizonytalan, mert még a helyszínét én sem tudom, hogy pontosan, meg hogy milyen keretek között, de azt tudom, hogy lesz.
Itt Marosvásárhelyen
egy 30 órás bevezető kurzus. Én azt hívom bevezetésnek, amikor ilyen nagyon egyszerű, úgynevezett szabályjátékokkal ismerkedünk, ezeknek a játékoknak az összefűzésével és ezeknek a vezetésével. Ez nagyon jó belépő aztán a későbbiekhez. Tehát, hogy viszonylag egyszerű játékok, de azért van mit tanulni, hogy hogyan állítjuk össze az ilyen játéksorokat, viszont azonnal alkalmazhatók. Tehát, hogy nagyon sokféle játéktípus van az önismeretitől kezdve a koncentrációson át, a szituációs játékokon keresztül nagyon sokféle játék, és nagyon sokféle területén használható ez is a hétköznapi tanításnak.
Ez most Marosvásárhelyről szólt, meg arról, hogy kapcsolódik össze ez a két helyszín, és illetve mondjuk a Művészeti Egyetem, vagy esetleg még betársulnak más intézmények is. Mik a Káva tervei? Visszatérsz Budapestre?
Visszatérek Budapestre, most még egy pár napig dolgozunk, szeretném végre lezárni ezt az évadot. Nagyon jó, nagyon hosszú volt, nagyon nehéz évad volt, még egy független társulatként dolgozunk, non-profit szervezetként, és azért ez rettenetesen nehéz, ez nincs ezen mit titkolni, meg nem akarok itt nyavajogni, de szóval nehéz, hát meg kell teremteni azokat a feltételeket, amivel egy pici színház fenntartható, minden biztos állami támogatás nélkül, tehát mi alapvetően pályázatokból élünk. Úgyhogy most tulajdonképpen, ha nagyon racionális lennék, akkor azt mondanám, hogy a következő évad célja a túlélés, de az sose elég, tehát hogy a túlélés mellett nyilván szeretnénk egy kicsit elmozdulni a felé, hogy valahogy egy picit biztosabb alapokon működjünk. Tehát most egy kicsit átalakítjuk a kommunikációs és marketing stratégiánkat, és szeretnénk lépéseket tenni az irányba, hogy kevésbé legyünk kiszolgáltatottak a pályázati rendszernek. Most ebbe az irányba megy a fő munka, hogy ezeket az alapokat biztosítsuk.
A káva konszolidálódik.
Igen. És ez a távlati cél, hogy ez hány évig fog tartani, azt nem tudom, de hát miután most már létezünk 22 éve, most már csak nem most omlunk össze.
Anélkül, hogy elárulnál bármit is, vagy egy ilyen nagyon jó ötletet eladnál, engem most az is érdekelne, hogy mi az a társadalmi jelenség, vagy probléma, vagy szöveg, vagy nem tudom, ami foglalkoztatja a kávásokat jelenleg, mert hogy én, amit eddig figyeltem azokból az előadásokból, amelyeket létrehoztatok, nagyon érzékenyen reagáltatok a mindennapoknak a társadalmi problémáira, tehát így követtétek valahogy a dolgokat.
Igen. Hát most abban a szempontból nehéz helyzetben vagyunk, hogy ebben a pillanatban nem látom, hogy a következő évadban lesz-e bemutatónk, tehát ebben az évben 5 bemutatónk volt, és ez most egy kicsit úgy olyan bénál jött ki ez a mérlek, hogy mint hogyha most ez az évadban sok lett volna, a következőben most nem látom, hogy lesz-e lehetőségünk bemutatót tartani, de terv az van, meg elindultak az előkészítő munkák arra, hogy van nekünk egy együttműködésünk egy olyan ugyancsak civil szervezettel, akik társadalomkutatóként dolgoznak, kulturantropológusok és szociológusok, akikkel mi nagyon régóta dolgozunk együtt, és létre is hoztunk már 2 előadást. Ezek tulajdonképpen a projektnek a neve az, hogy a hiányzó pattás, és az első előadás az a magyarországi oktatási rendszer szelekciós problémáiról szólt, a második előadás az a menekült kérdéssel foglalkozott, hogyan viszonyulunk hozzájuk, mit tehetünk, ha találkozunk ezzel a problémával, és most ennek a sorozatnak a harmadik darabjának az előkészítése indult el, amelyek valószínűleg ez a pénz uzsora témakörhöz fog kapcsolódni.
Ami egy nagyon komoly probléma.
Nagyon komoly, tehát a vidéki Magyarországot megfojtja, megöli ez a többek között ez a probléma, hogy mindenki benne van egy olyan spirálban, hogy egyszerre uzsorás, de közben az is van, hogy egyszerre tartozik, és egyszerre ő maga is uzsorás. Igen. Tehát egy ilyen furcsa körében nagyon-nagyon nehéz kiszabadulni, szóval most ez kezdett el érdekelni bennünket, és ennek is az a különlegessége ennek a programnak, mint az első 2 előadásnak ebből a sorozatból, hogy itt amatőr-roma fiatalokkal dolgozunk együtt, tehát nem csak kávás színészek vannak benne, az előadást egy kávás fogja rendezni, sőt valószínűleg egyen-ketten játszunk is benne, de mellettünk fiatal roma amatőr színészek lesznek
részt. És ezt is osztályoknak, fiataloknak, középiskolásoknak szánjátok, vagy igen, más típusú is. Közönséget más is típusú, be lehet fogadni?
Hát még nem tudom, mert ennyire még nem vagyunk előre, de az előző tapasztalatokból kiindulva én azt látom, hogy valószínűleg nem csak iskolások lesznek a közönségünk, hanem valószínűleg felnőttek is. Tehát a másik 2 előadásnál is kísérleti jelleggel már voltak ilyen kilépéseink, ahol vagy civil szervezetek képviselői voltak a nézőink, vagy valamilyen más módon összekötött felnőttek, meg mondjuk egy egyetemnek a hallgatói, tehát ilyenre is volt példa. Úgyhogy nem tudom még, hogy kik, de valószínűleg nem csak diákok.
Határterületen mozogsz, a színház és a pedagógia, de mondhatnánk az is, hogy ez még sokkal komplexebb, nem csak ez a kettő, mert ott vannak a társadalmi problémák, és tehát egy csomó minden van. Hogy érzed, hogy melyik az a közeg, ami legfogékonyabb a ti tevékenységetek iránt, a színház, vagy az iskolák, vagy esetleg a társadalomnak ez az önszerveződése?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Igazából mindegyik terület befogadó a maga módján, csak mindegyik máshol befogadó. Mi alapvetően a kapcsolatrendszerünkön és a pályázati rendszeren keresztül alapvetően a színházi világhoz tartozunk. Tehát mi a magyarországi rendszerben a független színházak közé tartozunk, és tulajdonképpen a legnagyobb pályázati támogatás, amire mi pályázhatunk minden évben, az a független színházaknak kiírt támogatás. Tehát ilyen értelemben oda tartozunk, és miután egy elég tisztességes támogatást kapunk most már évek óta, ezt felfoghatom úgy, hogy egyfajta támogatás vagy biztatás a
munkánk. És elismerés valahol.
És elismerése valahol a munkánk.
Illetve reagál rátok a szakma, ír rólatok egy szaklap, vagy lesz egy konferencia, ahova meghívnak.
Tehát ez a helyzet sokkal-sokkal jobb mondjuk, mint 15-20 évvel ezelőtt, ahol kőkeményen azért kellett küzdeni, hogy egyáltalán a színház elismerje, hogy ez a kortárs színháznak a része. Talán most már ezen túl vagyunk. Pedagógiai oldalról ott az a fura helyzet van, hogy az iskolák mindig is nagyon szerették. A pedagógusok mindig is nagyon kötődtek ehhez a dologhoz, ők nagyon szeretik. Sosincs azzal a problémánk, hogy jönnek-e osztályok, van-e érdeklődés ezekre az előadásokra. Ott inkább az a probléma, hogy annak a finanszírozási oldala esik ki teljesen. Tehát, hogy mi onnan gyakorlatilag támogatást arra az oldalról valamiért nem kapunk. Ez vagy a mi bénázásunk, hogy egyszerűen nem találjuk meg azokat a forrásokat.
Vagy lehet, hogy az iskolák kellene ezzel foglalkozzanak.
Vagy az is lehet, hogy ezen változtatni kéne, hogy akkor nem nekünk kéne ezzel foglalkozni, hanem valamilyen projekteket keresni, ahol az iskola pályázik. Szóval ebben még szerintem van keresni való. És tulajdonképpen a másik oldal is azzal, hogy egy non-profit szervezet tartja fönn ezt a színházat, ilyen értelemben a civil szervezetek közé is tartozunk, és vannak is olyan pályázatok, ahol ezt a részét domborítjuk ki a munkánknak, tehát ott is azt gondolom, hogy nem hazugság azt mondani, hogy mi a magyar civil életnek is a tagjai vagyunk. Már csak azért is, mert hogy foglalkozunk olyan problémákkal, amik sok civil szervezetnek a közös problémája.
Nem csak tagjai, hanem gerjesztői.
Jó pillanatokban, remélhetőleg.
Ezt azért kérdezem, mert ugye nagyon gyakran felmerül ez a kultúra finanszírozás kérdése, vagy a művészet finanszírozás kérdése, vagy az oktatás finanszírozás kérdése, hol itt a profit, teszik fel a kérdést, vagy hogy, és azt gondolom, hogy ez nem pénzzel kifejezhető profit, hanem egy olyan társadalmi profit és hozadék, amit hosszú években lehet ez mérni, egy gondolkodás, igen, fejlesztés, igen, egy fantázia, igen, fejlesztés, egy együttműködés fejlesztés, igen, amire szükségünk van.
Így van, tehát ez anyagi értelemben soha nem tud még csak rentábilis sem lenni, nem hogy profitot termelni. Abban az értelemben, hogy ha azt a kicsit költői kérdést tesszük fel, nem szoktam ilyen nagy kérdéseket mondani, de egyszer az elmondható, hogy végül is azon gondolkodunk, hogy milyen emberek vagyunk, és milyen emberekké válunk, és ezen gondolkodunk a gyerekekkel, fiatalokkal, ebben az értelemben a profit megfoghatatlanul nagy.
Így van, te lehet, hogy nem csak a résztvevők színháza, hanem a résztvevők világa kéne ez legyen.
Teljesen egyetértünk.
Úgyhogy sok sikert kívánok a további munkához, és szívesen várunk vissza a Rádiódidaktába, Marosvásárhelyre.
Jövök haza.
Jó munkát a továbbiakban.
Köszönjük szépen.